Az orosz-ukrán háború, az orosz invázió jelentősen akadályozza a teherszállítást. Milyen tanácsok adhatóak azoknak, akiknek folyamatban lévő ilyen ügyük van, tehát szállítmányoznak? Egyáltalán a vámeljárások zajlanak a határon?
Tulajdonképpen ez az adott háborús helyzet az nyilvánvalóan sok mindent befolyásol, és magát a magyar-ukrán, illetve ugye fogalmazhatunk úgy, hogy EU-ukrán határszakaszt is minden körülmények között vám szempontból is teljes mértékben meghatározza. Azt lehet mondani, hogy ugye itt a vámot minden esetben meghatározza az, hogy vajon áruforgalom történik-e a határon, és a jelenlegi helyzetben nagy azt tapasztaljuk, és a szállítmányozóktól, forgozóktól is azokat a tájékoztatásokat lehet kapni, hogy tulajdonképpen majdnem azt lehet mondani, hogy megállt az áruforgalom is, tehát ha van is, akkor nagyon lassan csordogál. Különbséget kell majd tenni a tekintetben, hogy igen komoly vám szabályváltozások bizonyára várhatóak, tekintettel arra, hogyha akár az Európai Unió, vagy bárki olyan más, aki ugye hatással van kvázi az EU és a Ukrajna, vagy az EU és a orosz kereskedelmi folyamatokra, olyan szabályokat hoz, mondjuk olyan megszorításokat, amelyek érintik a kereskedelmi forgalmat, akkor ezeknek azért döntő többsége nyilvánvalóan jelentkezni fog a vám folyamatokban is, tehát általában ugye a vám mint szabályozási eszköz szokott ilyenkor közbelépni, és ugye nem csak fiskális szempontból érdekes az, hogy valamit vámkezelünk, hanem amennyiben ezekre tiltó szabályok vannak, akkor maga a vámhatóság lesz, aki ezt is ellenőrizni fogja. Jelenleg azt lehet mondani, hogy már most is van olyan az Európai Bizottság által kiadott tájékoztatása, lehet egyelőre így fogalmazni, ami arra vonatkozik, hogy az úgynevezett megszállt ukrajnai területekről származó áruk vonatkozásában jelenleg már nem lehet alkalmazni az úgynevezett preferenciális elbánást. Ez ugye a vámjogban azt jelenti, hogy ha Ukrajnából érkezett egy termék, akkor amennyiben ahhoz hozott valaki egy úgynevezett ukrán származást igazoló dokumentumot, akkor azt kedvező vámtétellel lehetett levámkezelni, de a kedvező vámtétel a preferencia alkalmazás alapján 0% volt. Jelenleg ezekről a megszállt területekről érkező szállítmányoknak a vámkezelésénél, amennyiben egyáltalán ugye ilyen vámkezelés még tud történni, akkor már nem lehet alkalmazni ezt az ilyen dokumentumokat már nem lehet feltétel nélkül elfogadni, ugyanis teljesen ellenőrizhetetlen az, hogy annak a terméknek a gyártási folyamata vajon megfelelte a nemzetközi megállapodásoknak. Így jelenlegi helyzetben azt tudom mondani, hogy ez az első olyan intézkedés, amit a vámkezeléseknél érzünk. Egyébként ugye, ha érkezik a határra vámkezelendő termék, akkor természetesen azoknak a vám folyamatai azok ugyanúgy lezajlanak. Itt inkább a jövőre nézve tudom azt mondani, hogy valószínűsíthetően az intézkedések meg fognak jelenni valamilyen vámszabályozásban is. Tehát valahol tapasztalni fogjuk azt, hogy mint ahogy egy ilyen embargóhoz hasonlóan lesznek olyan intézkedések, amelyek nem feltétlenül az EU és Ukrajna, hanem mondjuk az EU és az orosz kereskedelmi kapcsolatokban jelentkezik.
De vannak olyan szállítmányozók, akik most nehéz helyzetben vannak bármilyen okból, ugye nem tudnak azokon a területeken, ahol katonai invázió folyik, nem tudnak nyilván átvonulni, alternatív útvonalakat keresnek, amerre el tudják juttatni az árut. Nagyon sok ilyen szállítmányozó van?
Én azt tapasztalom, hogy ezen a területen működő, és ebben a relációban érintett szállítmányozók, azok majdnem azt lehet mondani, hogy szinte teljes mértékben leálltak. Tehát úgy is fogalmazhatnánk, hogy ez a bilaterális szállítási folyamat az szinte megbénult. Hangsúlyozom, nyilván nekem is csak néhány gazdálkodótól van, meg néhány szállítmányozótól ilyen tartalmú tapasztalat, de nyilvánvalóan azért bele kell gondolni abba, hogy maga a szállítmányozók, forrozók, és egyrészt fizikailag sem biztos, hogy tudnak ma közlekedni ezeken a területeken, de nyilvánvalóan nem is biztos, hogy kiteszik a kollégáikat annak, hogy mondjuk ezen a területen fuvarozzon. Ugye itt különbséget is kell azért tenni mondjuk olyan régió között, amelyekben kifejezetten háborús viszonyok vannak, ott ez természetes, hogy semmi nemű szállítás és kereskedelmi kapcsolat nem tud ma működni, illetőleg hát azért jelenleg még a hozzánk közelebb eső részeknél, ott pedig már inkább az úgynevezett járulékos problémák jelentkeznek, tehát akár a határon feltornyosuló menekült áradat az lesz az, ami a kereskedelmi forgalmat is befolyásolja, illetőleg hát nyilvánvalóan abból olyan tapasztalatunk is, olyan információnk is van, hogy ugye a Ukrajnában jelenleg a kereskedelmi cégeknek, de akár a többi céget is mondhatom, hogy a működése az teljes mértékben megáll. Tehát, hogyha valakik ugye kijárási tilalom van, akkor ebben adódóan nyilván nem is tudnak funkcionálni, nem tudnak dolgozni sem.
Igen, de hát nyilvánvalóan ugye vannak olyan cégek, magyar cégek, amelyek mondjuk Oroszországba kívánnak eljutatni árut teljesen a normális áruexportnak megfelelően, akkor nekik alternatív útvonalakat kell keresni, és akkor új vámszabályok vonatkoznak rájuk attól függően, hogy merre haladnak?
Az alternatív útvonalakat biztos, hogy keresik, tehát az előbb-utóbb ezek ki is fognak alakulni, mert látható, hogy jelenleg ez a válság nem fog pillanatok alatt befejeződni. Ez az alternatív útvonal valóban eredményezheti azt, hogy mondjuk valamilyen szinten bonyolódik a fuvarozásnak a vámfolyamata. Ez ugye mindig attól függ, hogy vajon uniós területen tud alternatív útvonalat keresni valaki, vagy pedig ugye az unió területén kívül, ugye egy olyan harmadik országba is be kell mennie, ahova eddig egyébként ugye nem kellett. Tehát ez valószínűleg ez az utóbbi lesz a megoldás, ami azt jelenti, hogy olyan útvonalakat fognak keresni, amely jelentős mértékben elkerülni ezt a szakaszt. Azzal azonban tisztában kell lenni, hogyha valaki szerintem a térképre ránéz, akkor lehet látni, hogy itt Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia az, aki az unió területén ugye egészen nagy határszakaszon kapcsolódik Ukrajnához, és azért ezt az útvonalat kiváltani nem egyszerű, legalábbis szárazföldi úton szerintem mondjuk egy Lengyelországból eddig Ukrajnán átszállított árut nem lesz egyszerű kiváltani valamilyen más útvonallal. Túl azon, hogy növekedni fog ennek valószínűleg a forrozási költsége, ezen túlmenően valóban valami fajta más vámfolyamat kezelését is majd ilyenkor a gazdálkodóknak át kell gondolni. De úgy ítélem meg, hogy jelenleg ez is nyilván egy jövőbeni kérdés, hogy vajon hogyan és hol lehet más útvonalon szállítani, hanem vám szempontból szerintem a nagyobb kérdés inkább az lesz, hogy ha még van is, ha még érkezik is valamilyen áru mondjuk Ukrajnából, a bánunk, hogy ez valószínűleg tart, hogy folyamatosan le fog állni teljes mértékben, akkor vajon arra milyen is, és milyen vámfolyamatokat és milyen szabályokat lehet alkalmazni, és a másik pedig, ahol szerintem várható a komolyabb vámszabályok, az pedig az, hogyha az Európai Unió különféle intézkedéseket alkalmaz, és ezek az intézkedések ugye egyfajta kereskedelem politikai intézkedések lesznek, mert a kereskedelem politikai intézkedések azok a vámszabályokban fognak tudni megtestesülni.
2022. március 1-től változik a közigazgatási peres eljárást szabályozó jogszabálycsomag. Mi a fő változás, és miért történt a módosítás?
Tehát alapvetően ugye én adó és vám perekkel foglalkozó szakember vagyok, így ebből a megközelítésből tudom ezt a kérdést is vizsgálni. Tehát több olyan iradás megjelent, hogy a KP-nek, azaz a közigazgatási perrendtartásnak a változása, az érinteni fogja az adópereket, mégpedig olyan szinten, hogy esetleg az adóperek felgyorsulnak, ugye hamarabb érnek véget. Az én álláspontom szerint ezek a változások, amik most vannak a közigazgatási perrendtartásban, tehát ami március 1-én lép életbe, az nagyon minimálisan érinti az adópereket. Ennek a magyarázata az, hogy inkább az úgynevezett kétfokozatú bírósági eljárásos pereket érinti, az egyfokozatúakat nem nagyon, és az adó és vámperek, illetőleg az ehhez hasonló költségvetést érintő perek, ezek ugye egyfokozatú közigazgatási bíráskodásban vannak érintve. Ez ugye azt jelenti, hogy ha valaki fellebbezés után szeretne közigazgatási bíróságra menni az adóügyében, akkor felülvizsgált eljárás érdekében kereseti kérelmet nyújt be, és nincs a bíróságon első fok és másodfok eljárás, hanem tulajdonképpen egy fokban, egy eljárási folyamatban fogja a bíróság megvizsgálni a döntést, és utána olyan ítéletet hoz, amely ítélet ellen már nincs helye jogorvoslatnak, csak rendkívülinek, az úgynevezett felülvizsgálatnak van helye, nyilván ennek külön szabályai vannak, de ez azt jelenti, hogy ugye egy fokozatban történik meg. A változás annyiban azonban érinti az adópereket, hogy amikor ugye az adó ügyben meghozza az adóhatóság a döntését a másodfokon, akkor az egy jogerős döntés, azaz végrehajtható is. Ugyanakkor, ha úgy látjuk, hogy ennek a végrehajtásnak valamilyen halasztó hatáját kellene kérni, akkor a bírósági pert ezzel kell kezdeni, kereseti kérelemben jelezni kell, hogy a bíróság az érdemi döntés meghozatala előtt, az érdemi tárgyalás előtt hozzon abban a kérdésben döntést, hogy az adott adó határozat az végrehajtható-e, vagy nem hajtható-e végre. Na, ebben az esetben van változás, mert amennyiben ugye a bíróságnak ilyen tartalmú döntése születik, azaz ez egy közbenső döntés, nem érdemi döntése az ügynek, akkor ez ellen lehet jogorvoslattal élni, és valóban a KP szerint ezek az ügyek egy picit gyorsulni tudnak. Egyebek mellett ugye sokan szerintem várták talán azt, ha bár korábban volt erről szó, hogy az úgynevezett bírósági reformon, vagy a közigazgatási bíráskodás reformján keresztül valahogy eljutunk oda, hogy a mai jogorvoslati rendszere az adó pereknek, vagy adó jogorvoslatoknak megváltozik. Ez ugye azt jelenteni, mondjuk is igazi változást azt jelentene, ha a másodfokon nem az adóhatóságnak a felebbviteli igazgatósága járna el, hanem mondjuk a közigazgatási bíráskodás az valóban két fokozatú lenne az adóperekben is.
Sokan bíztak abba, ugye, hogy a jogszabály változás hatására felgyorsulnak az adó- és vámigazgatási eljárásokat érintő közigazgatási peres eljárások. Várható, hogy ez megtörténik?
A jelenlegi változás szerintem nem fogja jelentős mértékben gyorsítani, nem is nagyon lehet majd szerintem ezt az én megítésem szerint érezni. Ugye azt látni kell, hogy a közigazgatási bíróságok ma törvényszéki szinten járnak el közigazgatási ügyekben. Ez ugye azt jelenti, hogy vagy egyes bírós eljárásban, vagy tanács formájában ítélkeznek. Az egyes bírós eljárás az a nevében benne van, egy hivatásos bíróból álló tanácsként dönt az ügyben. Ugyanakkor az adópereknek a jelentős része az inkább tanács formájában, azaz három bíróból álló tanács formájában való ítélkezés során dől el, ami azt jelenti, hogy ez egyszerű ugye belátni, hogy egy ügy az három bírót igényel minden egyes tárgyalásán az ügynek, illetőleg az ügynek bent a bíróságon a belső előkészítése, vagy az ülések, úgy hívjuk ezt, szintén három bírót vesz igénybe. Ez az, ami szerintem inkább az időigényét meghatározza ma mondjuk egy ilyen közigazgatási pernek. A nagy változás, hangsúlyozom, abban az esetben lenne, ha a közigazgatási jogorvoslatnak, tehát az adóper jogorvoslati szintje egyre felkerülne, és a bíróságra kerülne, ugyanis ma azért nagyon sokan azon az állásponton vannak, hogy az adóhatóságon belüli jogorvoslat az nem igazán tekinthető tényleges jogorvoslati fórumnak. Tehát visszatérve az eredeti kérdésre, a jelenlegi változtatás az nincs olyan mértékű szerintem, és nem érinti annyira a közigazgató az adópereket, amely jelentős szinten fogja a hatását éreztetni.
De szükség lenne egyébként arra, hogy felgyorsuljanak az adó- és vámigazgatási eljárásokat érintő közigazgatási peres eljárások? Most lassúak ezek az eljárások? Sokat kell várni, míg egy-egy ügyben ítélet születik?
Ez ugye egy relatív dolog, hogy vajon gyors vagy nem gyors ma a közigazgatási bíráskodás. Ugye ez befolyásolja a bíróságnak a leterheltsége is. Azt lehet látni, hogy szerintem az ügyeknek egy nagyon nagy döntő többsége az Budapest és Budapest környékén van, de ugye a vidéki ügyek is koncentrálódnak egy-egy törvényszékre, vidéki törvényszékre. Ez a hangsúlyozom a leterheltségtől függ. Azt lehet mondani, hogy azért mindenképpen hónapokat, mondjuk egy fél évet, de annál akár jóval hosszabb időt is igénybe vehet. Ez függ ugye az ügy bonyolultságától is. A jelenleg egyébként, hogy szükséges lenne, hogy gyorsuljon vagy nem, az arra egyértelműen az a válasz, hogy nyilván a lehető legrövidebb időn belül kellene a közigazgatási bíróságoknak is meghozni a döntésüket. Ennek a magyarázata ugye az, hogy egy olyan cég, akire valamilyen adó vonatkozású döntést hozott az adóhatóság, azaz be kell fizetnie valamilyen köztartozást, a jelenlegi szabályok szerint ugye úgy mehet közigazgatási bírósági eljárásra, hogy tulajdonképpen már ezt az adótartozást, ezt be kell, kiszabott adóterhet, ezt be kell fizetnie a büntetéssel együtt. Tehát ez azt jelenti, hogy vagy befizeti, vagy pedig ha nem fizeti be, akkor kéri a bíróságtól ezt az ominózus halasztó hatálynak az elrendelését, és hát ez ugye azt jelenti, hogy egyfajta túlélési harcot folytat egy gazdálkodó, amennyiben ugye az adó határozatát a közigazgatási bíróságra viszi, és ott ennek függvényében természetesen az egy fontos dolog lenne, hogy ez minél hamarabb fejeződjön be. A másik ok, amiért ugye gyorsabban kellene, az pedig nyilvánvalóan egy fiskális ok is, természetszerűleg, hogyha egy ügy hosszabb ideig tart, több tárgyalás is van benne, akkor annak nagyobbak a felmerülő költségei. Ugye azt tudni kell, hogy a közigazgatási perekben tulajdonképpen már ügyvédi közreműködéssel járnak el a gazdálkodók, ez természetszerűleg szintén egyfajta, mondjuk így, hogy költségnövelő tényező lehet.
De mégis lehet mondani valamilyen időintervallumot arra vonatkozóan, hogy meddig tartanak az ilyen közigazgatási peres eljárások? Igen, függ attól ugye, hogy hol történik, hol folytatják le az eljárást, de mondjuk van-e időintervallum, vagy mondjuk van egy-egy eljárás, amelyik elhúzódik akár évekig, másfél-két évig, azért az már hosszú idő.
Tehát ahogy mondtam, elég széles ebben a skála, de azért szerintem mondjuk egy főváros vonatkozásában, ahol én szerintem azért ugye legeklatánsabb példák vannak is, talán a legbonyolultabb ügyek is, ott azért azt mondom, hogy az egy év az még ma is egy olyan időintervallum, amire azt lehet mondani, hogy az egy közigazgatási ügy elbírálásában időintervallumként szükség van. Most az nagyon összetett ügyek esetében pedig akár ennél hosszabb is lehet. Itt ez bele kell abban is gondolni, hogy azok az ügyek aztán végképp nagyon hosszúak, ahol az európai bírósághoz kell fordulni, illetve az EU-nak az előzetes döntéshozatalát kell kikérni. Nyilván azok az ügyek akár több évig is tarthatnak, de ezek jelentősen kisebb számok. Az egyszerű megítélésű ügyeket, ahogy mondtam, tehát az úgynevezett egyesbírós ügyeket szerintem ennél jóval gyorsabban intézi el a közigazgatási bíróság, de szerintem mindenféle határidőknek a betartása mellett és a leterheltséges tekintettel azért a fél évet minimumnak tekinteném, annál inkább csak hosszabb időtartam telik el, amíg egy közigazgatási bíróság ügyben ítélet születik, még akkor is, hogyha egyszerű megítélésű és mondjuk egy tárgyaláson hoz döntést a bíróság. Egyébként a szabályok szerint akár tárgyalástartása nélkül is dönthet a közigazgatási bíróság egy ügyben, de azért a komolyabb mélyegzetvételi ügyekben általában már maguk a peres felek is kérni szokták a tárgyalásnak a tartását, és ilyen esetben akkor a bíróság ezt meg is teszi. Most nyilván voltak speciális szabályok a COVID idején, de már visszaálltunk az eredeti rendre ebbe.
De egyébként lehet mondani tipikus ügyet, adó, vámigazgatási eljárást érintő ügyet, ami a peres eljárások tárgyát képezi, vagy pedig annyiféle helyzet van, hogy így nem lehet.
Rengeteg van, de szerintem azért lehet tipikus ügyeket mondani, vagy tipikus témákat, vitatémákat, ami a ügyfelek és az adóhatóság közötti perekben van. Én azt tapasztalom, hogy az ÁFA, mint adó nem, az továbbra is sláger ezen a téren. Az ÁFA-nak az úgynevezett levonhatósági kérdése, tehát az már egészen professzionális szintén persze emelkedett, abban nagyon sok eseti döntés születik, de ugyanakkor mondjuk, hogyha nem csak az adóban, hanem a vámban szeretnék példákat mondani, akkor ott is mindig van általában a sláger téma, vannak örök témák, mint a vámértéknek a problematikája, de a tarifális besorolásoknak is a kérdésköre, de az utóbbi időben a vám esetében az úgynevezett acélkvótákkal kapcsolatos vámos perek is viszonylag több volt. Úgyhogy effektív ilyeneket lehet mondani, de természetesen azt lehet mondani, hogy az illetéktől egészen kisebb adó nemekig, mint a termékdíj, azért a közigazgatási bíráskodásban már szinte mindent meg lehet találni.